Ebben sincs semmi. Lombard szólalt meg. Vagyis úgy gondolja, hogy ő maga tette a mérget a poharába. Armstrong különös, elégedetlen kifejezéssel az arcán bólintott. Valószínűleg. Blore szólalt meg. Öngyilkosságot követett volna el? Furcsa, Vera halkan azt mondta. Róla aztán igazán nem gondolta volna az ember, hogy öngyilkos lesz. Olyan életerős volt, úgy örült az életnek. Amikor az este lefelé jött a dombon a kocsijával, úgy festett, hogy nem is tudom elmondani. De mindnyáján tudták, mire gondol. Anthony Marston fiatalsága és férfiassága tejében úgy festett, mint aki nem is halandó, és most ott hever a padlón összecsukódva, mint akit villám sújtott. Dr. Armstrong megkérdezte, van más lehetőség is, mint az, hogy öngyilkos lett? Mindnyáján a fejüket rázták. Nem tudtak rá más magyarázatot. Az italokban nem volt semmi. Valamennyien látták, amikor Anthony Marston az asztalhoz ment és töltött magának. Ebből magától értetődően következett, hogyha a cián volt a poharában, csak is maga Anthony Marston tehette bele. És mégis ugyan miért követte volna el Anthony Marston az öngyilkosságot? Blur elgondolkozva megszólalt. Ide figyeljen, doktor. Szerintem sehogy se stimmel a dolog. Merem állítani, hogy Mr. Marston nem az öngyilkosok típusába tartozott. Szerintem sem, felelte Armstrong. Ebben maradtak, mi mást mondhattak volna. Armstrong és Lombard fölcipelték Anthony Marston élettelen testét, a hálószobájába letették az ágyra és letakarták egy lepedővel. Amikor visszatértek a földszintre, a többiek egy csoportban áldogáltak, és kicsit borzongtak, pedig nem volt hűvös az éjszaka. Legokosabb, ha lefekszünk, mondta Emily Brandt. Késő van. Csak ugyan elmúlt már éjfél. Okos javaslat volt. Mégis haboztak, mintha azért ragaszkodnának egymás társaságához, mert így nagyobb biztonságban érzik magukat. A bíró kijelentette. Feltétlenül aludnunk kell egy keveset. Még nem szedtem le az asztalt az ebédlőben, mondta Rogers. Szedje le reggel, mondta Kurtán Lombard. Armstrong megkérdezte, jobban érzi magát a felesége? Megnézem, uram, mondta Rogers. Pár perc múlva már jött is vissza. Nyugodtan alszik. Helyes, mondta az orvos, ne zavarja. Dehogy zavarom, uram. Csak rendet csinálok, az ebédlőben megnézem, be van-e zárva minden ajtó, aztán lefekszem. A hallon át bement az ebédlőbe. A többiek meg lassan, kelletlenül felballagtak az emeletre. Ha valami öreg házban vannak, ahol recseg a padló, minden sötét árnyék és nehéz faburkolat borítja a falakat, kísérteties érzés lett volna. De hát ez a ház teljesen modern volt. Nem voltak benne sötét zugok, félretolató faburkolatok, villanyfényben úszott az egész épület, minden új volt, tiszta és ragyogó. Ebben a házban nem voltak rejtekhelyek, titokzatos kamrák, nem volt kísérteties a légköre. És valahogy éppen ez volt az egészben a legborzasztóbb. Az emeleti lépcsőházban jó éjszakát kívántak egymásnak. Mindegyikük bement a maga szobájába, és mindegyikük gépiesen, szinte öntudatlanul kulcsra zárta az ajtót. Wargrave bíró barátságos, pasztel színű szobájában levetkőzött, és neki készülődött a lefekvésnek. Edward Sutton járt az eszében. Nagyon jól emlékezett Sutton-re. Hajára, kék szemére, meg arra a szokására, hogy megnyerően őszinte kifejezéssel az arcán mindig a szemébe nézett az embernek. Ez gyakorolt olyan jó benyomást az esküdtekre. Levelin, a vád képviselője meglehetősen kontármunkát végzett. Túl indulatos volt, túl sok mindent próbált bizonyítani. Ugyanakkor Matthews, a védő, nagyszerűen működött. Érveinek súlya volt, keresztkérdései találóak voltak. Határozottan mesteri módon irányította a vádlottak padjában ülő védencét. És Sidney derekassan állta a keresztkérdések megpróbáltatását, nem jött izgalomba, nem indulatoskodott. Kitűnő betyomást gyakorolt az esküdtekre. Talán ezért gondolta Matthews, hogy az ügy kimenetele nem kétséges. A bíró gondosan felhúzta az óráját, és letette az ágya mellé az éjjeli szekrényre. Pontosan emlékezett rá, milyen érzésekkel ült ott az emelvényen. Figyelt, jegyzetelt, mindent külön mérlegelt, és gondosan fölírta a legparányibb bizonyítékot is, ami a vádlott ellen szólt. Határozottan élvezte a tárgyalást. Matthews védőbeszéde valóságos remek mű volt. Levelinnek, aki utána következett, nem sikerült eloszlatnia a védelem által keltett jó benyomást. És aztán következett az ő záró beszéde. Wargrave bíró úr gondosan kivette műfogsorát, és beletette egy pohárba, ványadt ajka beesett. Most kegyetlen volt a szája, kegyetlen, mint egy ragadozóé. A bíró lehúnyta a szemét, és csöndesen elmosolyodott. Alaposan elintézte Satant. Kicsit nyögdécselve reumája volt, bemászott az ágyba, és eloltotta a villanyt. A földszinten Rogers zavartan állt az ebédlőben. Tágra nyílt szemmel merett a porcelán figurákra az asztal közepén. Furcsa, dünnyögte. Esküdni mernék rá, hogy 10 volt. MacArthur tábornok nyugtalanul hánykolódott az ágyán, sehogy se jött álom a szemére. Folyton Arthur Richmond arcát látta maga előtt a sötétben. Szerette Arthurt, átkozottul kedvelte, és örült, hogy Leslie is kedveli. Leslie rendkívül szeszélyes asszony volt. Férjének egy csomó barátjára csak az orrát fintorgatta, és kijelentette, hogy ostobák. Ostoba. Ezzel el is voltak intézve. Arthur Richmondot azonban nem találta ostobának. Az első pillanattól kezdve nagyszerűen megvoltak egymással. Színházról, zenéről, meg képekről beszélgettek. Az asszony ingerkedett Arthurral, kifigurázta, ugratta. Ő MacArthur meg örült a gondolatnak, hogy Leslie valóságos anyai érdeklődést tanúsít a fiú iránt. Fenét volt az anyai érdeklődés. Átkozott hülye. Eszébe se jutott, hogy Richmond 28 éves, Leslie meg 29. Szerette Leslie-t. Még most is tisztán látta maga előtt, szív alakú arcát, eleven, sötét szürke szemét, dús, hullámos barna haját. Szerette Leslie-t, és tökéletesen megbízott benne. Odállt Franciaországban a poklok kellős közepén is, állandóan csak az asszony járt az eszében, és mielőtt leült, már vette is elő zubbony a felső zsebéből a fényképet. És aztán rájött. Pontosan úgy történt, ahogy a regényekben szokott történni. Amikor nem a megfelelő borítékba kerül a levél. Az asszony mindkettőjüknek írt, és a Richmondhoz címzett levelet a férjének címzett borítékba dugta. A tábornok még most annyi év után is tisztán érezte azt a megdöbbenést, azt a fájdalmat. Úristen, befájt. És a dolog már jó ideje tartott, a levélből világosan kiderült, a víkendek, Richmond legutóbbi szabadsága. Leslie. Leslie és Arthur. Az istenét annak a fickónak a fene a mosolygós képibe, szolgálatkész, igenis uramjába álszent hazugság, ellapja egy másik férfi feleségét. S lassan felgyülem lett benne az a hideg, gyilkos dű, de sikerült továbbra is úgy viselkednie, ahogy addig viselkedett. Sikerült nem árulnia el semmit. Igyekezett ugyanúgy bánni Richmonddal, mint addig. Csak ugyan sikerült. Akkor azt hitte, Richmond semmit se gyanított, hangulat, változásait könnyen lehetett annak tulajdonítani, hogy oda át vannak, ahol a katonák idegei majd megpattannak az állandó feszültségtől. Csak a fiatal Armitage nézett rá néha nagyon furcsán. Egészen fiatal kölyök volt, de jó megfigyelő képességgel rendelkezett. Lehetséges, hogy Armitage sejtette, amikor bekövetkezett a megfelelő pillanat. kész akarva halálba küldte Richmondot. Csak valami csoda révén kerülhetett volna vissza sértetlenül, s a csoda elmaradt. Igen, halálba küldte Richmondot, és nem bánta meg. Elég könnyen ment, mindig történtek hibák. Számtalanszor küldtek a halálba tiszteket teljesen szükségtelenül. Nagy volt a fejetlenség, a pánik. Lehet, hogy később, mondták is az emberek, az öreg MacArthur idegei felmondták egy kicsit a szolgálatot, elkövetett néhány óriási baklövést, feláldozta néhány legjobb emberét, de ez volt minden, amit mondhattak. Fiatal Armitage azonban más eset volt, nagyon furcsán nézett a parancsnokára. Talán tudta, hogy kész akarva küldte Richmondot a halálba. Lehet, hogy Armitage fecsegett a háború után? Leszel nem tudta, mi történt. Leszel a tábornok feltételezése szerint megsiratta szeretőjét. De mire MacArthur visszakerült Angliába, már nem sírt. És ő sohase árult el az asszonynak, hogy rájött a titokra, megvoltak egymással, csak mintha az asszony valahogy nem lett volna már a régi. Aztán 3-4 év múlva kétoldali tüdőgyulladást kapott, és meghalt. Nagyon rég volt, 15 éve vagy 16. Ő meg kilépett a hadseregből, és Devonshire-ba költözött, megvásárolt azt a kis házat, amelyre mindig vágyott. Előkelő szomszédok, nagyon szép vidék, vadászgatott, meg halászgatott, vasárnaponként templomba járt, csak akkor nem ment el, amikor az aznapra rendelt Szent Evangélium arról szólt, hogy Dávid az első vonalba küldte Úriászt. Ezt valahogy nem bírta hallgatni, kényelmetlen érzés fogta el a hallatára. Mindenki nagyon kedves volt hozzá, legalábbis kezdetben. Később azonban az a kényelmetlen érzése támadt, hogy a háta mögött csúgnak, búgnak. Valahogy másképp is néznek rá, mintha hallottak volna valamit, valami hazug pletykát. Armitage fecsegett volna. Ezután kerülni kezdte az embereket, magába zárkózott. Kényelmetlen érzés, ha beszélnek az emberről. Vagy pedig olyan rég volt az egész, ma már semmi értelme fecsegni róla. Leslie elhalványult a messzi múltban, elhalványult Arthur Richmond is. Abból, ami akkor történt, szinte semmi se volt már fontos. Mégis ettől lett magányos az élete. Régi katonabajtársait is kerülni kezdte. Ha Armitage fecsegett, ők is tudnak a dologról, és most ma este egy ismeretlen hang világgá kürtölte ezt a régi, eltemetett históriát. Vajon megfelelő módon viselkedett? Nem rándult meg az ajka? Olyan érzéseket tanúsított, amilyeneket kellett felháborodást, utálatot, nem pedig bűntudatot és zavart? Nehezen tudta volna megmondani. Biztos, hogy senki se vehette komolyan a vádat. Elhangzott egy csomó egyéb őrültség is, épp oly túlzott. Az a bájos lány a hang azzal vádolta, hogy vízbe folytott egy gyereket. Hülyeség. Valami őrült vádaskodik vaktában. És Emily Brent végül is ezredbeli bajtársak, a jó öreg Tom Brentnek az unokahúga. Őt is gyilkossággal vádolta a hang, pedig csak rá kell nézni, és akárki láthatja, hogy olyan jámbor teremtés, amilyen csak lehet valaki az a fajta, amelyik örökké a templomokat bújja. Fenemót fura az egész őrültség, tiszta őrültség. Amióta a szigetre érkeztek, mikor is? Eha. Hiszen csak ma délután történt, a fene enné meg, mint a sokkal hosszabb időt telt volna el azóta. Kíváncsi vagyok, mikor szabadulunk innen, gondolta. Holnap, hát persze. A motorcsónak átjön a szárazföldről. Furcsa, de pillanatnyilag egyáltalán nem volt nagy kedve elhagyni a szigetet. Visszamenni a szárazföldre, a kis házba, a sok baj és gond közé. A nyitott ablakon keresztül tisztán hallotta, hogy törnek meg a hullámok a sziklákon. Még erősebben hallatszott, mint az este. Szél is kerekedett, azt gondolta, megnyugtató hang, megnyugtató hely. Azt gondolta, Ha egy szigetre kerül az ember, az a legjobb benne, hogy nem mehet tovább. Elérkezett a dolgok végéhez. És egyszerre csak biztosan tudta, hogy semmi kedve elhagyni a szigetet. Vera Clayton nyitott szemmel feküdt az ágyán, és a mennyezetre merett. Villany égett mellette, félt a sötétségtől, azt gondolta. Hugo, Hugo, miért érzem, hogy olyan közel vagy hozzám ma éjjel? Valahogy egészen a közelemben. Tulajdonképpen hol van, nem tudom. Sose fogom megtudni.